Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonkét óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
November 2-án tartjuk a halottak napját. Ezen a napon a katolikus egyház ünnepélyesen minden elhunytról, de különösen is a tisztulás állapotában lévő szenvedő lelkekről emlékezik meg, közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtóosztálya. Az egyháza testi feltámadás és az örök élet hitével és az ebből fakadó reménnyel éli meg a halottak tiszteletének ősi cselekedetét, melynek minden nép a maga hagyományai szerint tesz eleget. Az egyház kezdettől fogva imádkozik a megholtakért. Szent Odiló, Klüni apát kezdeményezte, hogy miután minden szentek ünnepén az egyház megemlékezik a mennyország szentjeiről, másnap az összes megholtról is emlékezzünk meg. 1998-ban vált szokássá az ünnep, majd a 11. században a klüni bencések hatására széles körben elterjedt. Az egyház az ünnepen bizalommal kéri a mindenhatót. Add kegyelmedet elhunyt gyermekeidnek, hogy a földi élet halandóságát legyőzve örökre szemlélhessenek téged, aki alkottad és megváltottad őket. Fontos a templomainkat megvédeni, megerősíteni, megtartani. Hangsúlyozta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Velencén a részben megújult ófalusi Szent István király templomban tartott ünnepi szentmisén. Soltész Miklós kiemelte, azért támogatja a kormány a templomok felújítását, mert ha elengedjük templomainkat, azok kiüresednek, és kiüresedő templomokkal nem lesz erő az ateistákkal szembeni küzdelemben. A küzdelmet a keresztény embereknek folytatniuk kell, ha nem szeretnének úgy járni, mint Nyugat-Európában, ahol bezárják, átalakítják a templomokat, fogalmazott. Az államtitkár elmondta, első ütemben 35 millió forintot biztosítottak a munkálatokra. Ebből újult meg a katolikus templom szentélye is. Hozzátette, a nehéz helyzet ellenére a munkát folytatni fogják a templom teljes megújulásáig. Orbán Viktor miniszterelnök november 5-én hivatalos látogatásra Kirgizisztánba utazik, erősítette meg a távirat irodának Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke, a helyi sajtóhíreket. A kirgiz elnöki hivatalra hivatkozó hírportálok szerint a látogatás keretében magas szintű megbeszéléseket terveznek, amelyek során a felek Kirgizisztán és Magyarország stratégiai partnerségének számos kérdéséről tárgyalnak. Több olyan dokumentum aláírását is tervezik, amelyek a kétoldalú együttműködés további fejlesztését és erősítését célozzák, írták. Havasi Bertalan hozzátette, Orbán Viktor Biskekben részt vesz a türk államok szervezete államfői tanácsának november 6-án tartandó ülésén is. Magyarország az Európai Unió számos más tagállamával szemben nem engedte be az idegen kultúrához tartozó embereket, családbarát politikát folytat és egy konzervatív sziget az európai liberális óceánban. Jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök az osztrák Servus TV-nek adott interjújában. A kormányfő többek között arról beszélt, hogy ma a földközi tenger déli oldalán születik több gyermek, mint az északin, és például Németország vagy Ausztria ez ellen nem védekezik, hanem a bevándorlás politikában látják ezeknek a demográfiai problémáknak a megoldását, míg Magyarország a családok támogatását helyezi előtérbe. Orbán Viktor úgy fogalmazott, mint egy 30-40 év eredménye az a jelenség, hogy többen halnak meg, mint amennyien születnek, fogy a népesség, és akik élnek, azok egyre öregebbek lesznek. Végül az időjárásról. Estétől ismét egyre nagyobb területen lehet számítani köd, illetve rétegfelhőzet képződésére. Ezzel párhuzamosan egyre kisebb területen marad derült az ég. Hajnalban északnyugat felül egy hideg front éri el az országot, melynek hatására északnyugat felül egyre nagyobb területen javulnak a látási viszonyok. Csapadék nem valószínű, legfeljebb szitálás fordulhat elő. A hajnalig gyenge délnyugati szél egyre inkább északnyugatira fordul, és az Észak-Dunántúlon, valamint a főváros térségében megélénkül, helyenként erős lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 4 és 11 fok között várható, de a szélvédett tájakon ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 12 és 17 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Zárta ősz haját, ahogy a régi nagymamák, s ha látta, apánk nem figyel, esténként súgva kezdte el. Tedd össze így a két kezed, így teszi minden jó gyerek, s szomorú szemmel végig mért, s nevettünk, Isten tudja miért. Nézd csak fel, az ég magas, bár azt mondják, nem igaz, ott jártak ők a repülők, és nem látták sehol. Kell ott fenn egy ország, amit senki nem talál. Kell ott fenn egy ország, mely bárkit átölel. Kell ott fenn egy ország, amit sosem rontunk el. Nőtt az ember, s mindent lát, szobánkban ott a nagy világ, melyből egy gyermek mit sem ért, egy körre hagyja kis fejét.
Közélet délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikusok Fehér József, valamint Kvaszinger Jenő nevében is. Pap Péter vagyok, a következő óra szerkesztője. Ma dr. Legány Andrással beszélgetünk 1956-ról, majd a folytatásban a darvakról szólunk. Elsőként tehát akkor dr. Legány Andrást hallják.
Pesten születtem, mert édesapám Pest mellett Pusztanagyoszláron, Mendei Sűsáv között volt a Teleki birtokon intéző. Ott nevelkedtem 5 éves koromig, majd aztán átkerültünk Békés megyébe Újkígyósra, ahol a Wenckheim uradalomban kapott édesapám állást, és az újkígyósi Frigyes Majorban laktunk 1946-ig. Majd kinevezték a háború után édesapámat termelési miniszteri biztosnak Bihar vármegyébe, és az is volt egészen a fordulat évéig, amikor is a kommunisták átvették a hatalmat, átszervezték a megyerendszert, megszűnt Bihar megye, Hajdú Bihar lett, aztán megszűnt az állás, és áthelyezték Derecskére járási főagronómusnak. Innen is ment nyugdíjba Derecskéről, ahol az utolsó éveit az ottani keltető telepbe töltötte. Ebből következik, hogy én az iskolai évemet is Frigyes Major melletti Apáti pusztán kezdtem el, ott jártam 4 évet, fél évet jártam Budapesten is, ez nagyon sokat jelentett számomra, majd Berettyóújfaluba, Derecskén fejeztem be az általános iskolát, és a debreceni Fazekas Mihály gyakorló gimnáziumba érettségiztem 1955-be, és jelentkeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetem biológia földrajz szakára, ahol felvételt nyertem, ami önmagában csoda volt, mert a 56-os forradalom alkalmával ugye kikerültek a személyzeti adatok, és kiszórtak minden ilyen adatot az egyetemen is, és én nem láttam, de a feleségem látta az én kartonomat, amelyben a legegyszerűbb jellemzés a klerikális reakciós és osztályellenség volt. Ennek ellenére hogy vettek föl, ez számomra rejtély, lényeg az, hogy fölvettek. Az egyetemi éveimet 1955. szeptemberében kezdtem el, mint mondom, biológia földrajzszakon, nagyon szerettem egyetemre járni. Mindennél jobban, és érdekes módon az egyetemen jobb tanuló voltam, mint a gimnáziumban, szóval jobbak voltak az eredményeim. Kitűnő és jeles voltam végig, ez, amire rá is voltam kényszerítve, mert akkor kaptam csak ösztöndíjat, ha minimum jeles voltam, és akkor kapaszkodj meg, 200 forint volt a havi ösztöndíjam, ehhez tudni kellett, hogy a menza az 234 forint volt, és plusz 50 forint a kollégium, és akkor még nem vettem egyetlen jegyzetet sem. Úgyhogy az édesanyám küldött még havi 200 forintot, egy szó mint 100, havi 400 forintból tudtam le az egyetemi éveimet.
Egyébként milyen volt akkor az egyetemen a hangulat? 55 már azért egy olyan időszak, amikor kezdett valamiféle pezsgés lenni az egyetemisták körében. Jó volt a hangulat?
Mi nagyon jól éreztük magunkat, természettudományi kar, illetve akkor még élet- és földtudományi kar volt a miénk. Reggeltől estig tanultunk, rengeteg gyakorlatunk volt, ez a szakmánkból eredt, a hétvégeket mindig terepen töltöttük. Töredelmesen be kell vallanom, hogy mi természettudományi karosok nem politizáltak, inkább a bölcsészek, jogászok, és mint kiderült, a műszaki egyetemisták. De a hangulat egyébként nagyon jó volt. Időnként a DISZ-ből, akkor a dolgozó ifjúság kommunista pártnak az ifjúsági szervezete, előjött egy-két olyan hang, ami olyan furcsa volt, amit még eddig nem hallottunk, és ez különösen 56 tavaszától kezdődött. Akkor, amikor Hruscsov elmondta a beszédjét, amit nem hoztak nyilvánosságra, mert titkos volt hosszú időn keresztül, de tudtuk, hogy a reformokat sürgette, a sztalinizmus felszámolását hangsúlyozta. Májusban ennek hatására Rákosi önkritikát gyakorolt, és ez már azért úgy furcsa volt mindenkinek, hát Rákositól ezt nem szokták meg, és ennek ellenére megtette. Majd megalakult a Petőfi kör az egyetemben, írók, értelmiségiek, a természettudományi karon volt a Gólyavár, és oda jártak, ott üléseztek. Édesanyám egymás után írta a leveleket nekem már 56 amikor az egyetemen voltam, hogy te a magyar ifjúságban, ez egy a DISZ-nek az ifjúsági lapja volt, nagyon furcsa hangú, szinte forradalmi, szellemű cikkek jelennek meg, nehogy belekeveredjél már valamibe. Hát végül is belekeveredtem, de ez még odébb volt. Nos, közben nyáron volt ugye a poznáni fölkelés, ahol mit szétvertek a lengyel moszkoviták, aztán a június folyamán volt egy értekezlet, a sajtóvita, amiben Déri Tibor felelősségre vonását és megbüntetését hangsúlyozta és követelte. Aztán megalakult később a Lengyel Egyesült Munkáspártnak az új vezetősége, ahol Gomulkát vezetővé választották, pedig Hruscsov mindent megtett, hogy még el is ment, hogy ne legyen, de megválasztották. Gomulka mondott egy beszédet, ami jogosnak mondta a poznáni fölkelőknek a követeléseit és reformokat ígért. Előtte még a október közepén megalakult a MEFES, a DISZ-szel szembe, a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége, és ez volt aztán a forradalmi ifjúságnak a motorja. Nos, miután nyilvánosságra került, 20-án mondta el Gomulka beszédjét, és 19-én és 20-án nyilvánosságra került a beszéde. A 22. diákgyűlésen a Műszaki Egyetemen, ahol már politikai pontokat is megfogalmaztak a fiatalok, a lengyel követség elé egy ilyen szolidaritás tüntetést szerveztek, de néma tüntetést, hangsúlyozom. A kormány akkor már ezt jóvá is hagyta, akkor már Rákosinak el kellett menni, ez június 16-án volt, ha jól emlékszem, akkor éppen katona voltam Orgoványon, és föltűnt nekünk, hogy mi a csuda történt itt, hogy a tisztek adják az őrséget, nem a kis katonák, és a géppuskákat állítanak föl körbe a laktanya udvarán, de azok a géppuskák nem kifelé, hanem befelé néztek, ezen nem csodálkoztunk, és a mi sátrainkra. Tehát akkor már akkor gyanúsak voltunk. No, elég az hozzá, hogy a 22-én este meghirdették ezt a tüntetést. Még akkor én nem is tudtam róla. 23-án állatanatómia órán ültünk, bejött egy fiatal ember, és mondta, hogy a Gólyavárban nagygyűlés van, a lengyel szolidaritás tüntetéssel kapcsolatban menjünk. Hát azonnal ment az egész társaság professzorostól együtt. Ott mondták, felolvasták a műszaki egyetemisták pontjait, követeléseit, és hogy délután 3 órakor gyülekező a Károlyi kertben, ott gyülekeznek a élet- és földtudományi kar, valamint a matematika, fizika, kémia kar hallgatói, a későbbi természettudományi kar hallgatói.
Az milyen volt egyébként? Tehát lehetett azt érezni, hogy itt valami történik, vagy pedig inkább a lelkesedés, hogy a lengyeleket támogatjuk majd?
Hogyne, nagyon lelkesek voltunk, tudnilik felvonuláson mi már bőven vettünk részt. De az kötelező volt, és ott a pártunkat és kormányunkat, Rákosit és Sztálint kellett ütemes tapssal éltetni. Itt viszont most egy olyan tüntetésre mentünk, ahol egy nép, a lengyelek, a világhatalommal gyakorló Szovjetunióval fordultak szembe. Nagyon lelkesek voltunk, és úgy készültünk, hogy fegyelmezetten néma tüntetéssel fölvonulunk a lengyel követség elé. Érdekes a zsargon, ahogy figyelmeztettek bennünket a díszvezetők, hogy zárt sorokba és némán menjünk, karoljunk össze, nehogy a sztálini leselkedők közénk furakodhassanak. Mi ezen jókat röhögtünk, és aztán tényleg karonfogva mentünk egy darabig. Nos, ott tartottam, hogy a Károlyi kertben gyülekezünk, a karunknak még egy lengyel zászlója is volt. Volt egy magyar zászló és egy lengyel. Gyönyörű idő volt. Sütött a nap, a szél pajkosan lengette a zászlainkat, és jött a hír, hogy a belügyminiszter, aki a miniszterelnök is volt, Gerő, lemondta a tüntetést, megtiltotta. Követség ment tárgyalni, végül is hírnök jött pihegve, hogy mégiscsak lehet tüntetni, felvonulás lehet. De hát ez egy csacsiság, mert Amikor már kint van a nép az utcán, akkor már nem lehet leállítani. Tehát ez volt az egyetlen lehetőség. Mentünk a március 15-e térre, ahol hosszú fekete kígyók formájában gyűlt és jött az ifjúság. Ott, amerre nézett az ember, mindenütt emberek voltak, fiatalok. Egyszer aztán egy hosszú, vékony, fekete ruhába öltözött fiatalember fölállt a Petőfi szobor talpazatára, és kezdte a nemzeti dalt mondani. Az elsőnél még csendben volt a társaság, hogy esküszünk, esküszünk, a másodiknál mondtuk, a harmadik már üvöltötte a tömeg, zengett, hogy rabok tovább nem leszünk. Ez a fiatalember Sinkovics Imre volt, aki szintén aztán kapott érte. Ezt követően elindult a menet a Kossuth utcán, de a néma tüntetésből már nem sok lett, mert mire kiértünk a Kossuth utcára, már énekelt a társaság, hogy Kossuth Lajos azt üzente, és ha még egyszer azt üzeni, mindnyájunknak el kell menni, éljen a magyar szabadság. Amerre csak mentünk a Kossuth utcán, mindenütt mosolygós, integető emberek a házakból dobálták ki a zászlókat. Abban az időben a zászlók zömében ez a kommunista címer volt sarló kalapáccsal és egyébben, és mire kiértünk a Kiskorútra, akkor kezdtük el kivágni a címert. Ezért lett a Lukas zászló a szimbóluma a forradalomnak. A Bajcsi-Zsilinszky úton mentünk éppen, amikor az egyik ablakból egy hölgy egy zászlót nyújtott ki. Ez a tévéhíradó vagy az ünnepségek alkalmával közölt filmekben mindig szerepel ez a jelenet. Egy hölgy, aki kilép az ablakból egy zászlóval. Nos, ez egy kommunista címeres zászló volt, ami pont mi mentünk alatta, és nagy fújolás volt. Húzva. A néni visszament, a hölgy, és nem tudom, hogy egy pillanaton belül régi angyalos címeres, koronás címeres zászlót lobogtatott és kidobta hozzánk. A mi karunkkal ment ez a zászló. Akkor már annyi zászló volt a csapatban, hogy zászló erdő. Ahogy mentünk az úton, krampácsoló munkások dolgoztak és potyogtak a könnyeik, ahogy mondták, hogy testvér, ez a zászló volt velünk Donnál.
Érdekes lehet a hangulat is, de az is, hogy mit érezhet ilyenkor egy ember. De gondolom, hogy nem is gondoltak arra, hogy ebből baj lehet, vagy nem tudom, hogy mi lehetett, mert hogyan alakul át egy csendes tüntetésből egy hangos és örömteli tüntetésé. Ez magukba is átalakult?
Igen, ez olyan volt, mint egy kémiai katalitikus folyamat. Mire elértünk a Marx térre, ma Nyugati térnek hívják, annak a közepén egy kis torony állt, abba ültek a rendőrök, akik irányították a forgalmat, benn is ült egy meg lent is, és a rendőrök irányították a forgalmat, hogy a felvonulókat ne zavarják. Kirohantott egy kislány, egy picike kis szöszke, és egy piros szegfűt adott a rendőrnek. Az fölkapta, magasra emelt, és a tömeg üvöltve éltette a magyar rendőrséget, amit meg is érdemeltek, mert a rendőrök a forradalom mellé álltak. A Margit hídon már, és ez mutatja, hogy hogy alakul át, már a villamosok csak befelé hozták az embereket, kifelé nem, és már szórták a Szabad Nép volt akkor, Szabad Népnek a legfrissebb kiadványát, egy egylapos vagy kétlapos újság volt mindössze, amely a legfrissebb híreket is közölte. A hídon már zengett a rigmus, hogy ezt kérdezik Pesten, Budán, hová lett a magyar urán. Magyaroké, ez a haza, minden ruszké, menjen haza. Mentünk a BEM térre, mire leértünk a BEM térhez, akkor ott volt egy laktanya, később az MDF székház lett. A laktanyába ültek a ablakba a katonák, ehhez tudni kell azt, hogy nekünk nem magyar, hanem szovjet egyenruhánk volt, tehát egy szovjet meg egy magyar katonát egymás mellé állítottak, mi speciál engem, nem nagyon lehetett megkülönböztetni. Legfeljebb a sapkarózsánk nem vörös volt, hanem nemzeti színű. Na, elég az hozzá, hogy ott ültek a kis katonák ebbe az egyenruhába. Megint született egy rigmus. Magyaroknak magyar ruhát, dobjátok a gimnasztgyorkát. Röpültek is a pilotkák, gimnasztgyorkák, sonkanadrágok kifelé az ablakon. A BEM téren beszédek hangzottak el, én ott nem hallottam semmit, mert messze álltam tőle, és úgy végig hömpölygött a tömegen, hogy menjünk a parlament elé. Na, akkor már szó nem volt rendezett felvonulásról, hömpölygő tömeg volt végig a híd teljes szélességében, át a parlamenthez. Már akkor este ledett, és 3/4 hét, fél hét volt, már akkor égett egy vörös csillag a parlamenten, újabb rigmus, oltsák el a csillagot, fogyasztja az áramot.
Míg a március 15-én ott szavalt Sinkovics Imre, a többi helyen volt-e olyan, hogy vezetője ennek a tüntetésnek, vagy pedig minden úgy ment, ahogy ötletszerűen valaki kitalálta, és akkor, hogyha jó volt, akkor befogadta a tömeg, vagy azért valamiféle szervezettség látszott rajta?
Én nem láttam. Lehet, hogy volt, de nem látszott. Valaki kimondott egy jelszót, és akkor a tömeg ezt mondta. Na, a parlament némán szépen esteledett, amikor a Duna parton egy tűzkígyó jelent meg, a vörös csepel. Ugye a kommunizmusnak és a kommunistáknak a fészke, és a vörös csepel, a munkásság jött a forradalmi ifjúságot támogatni fáklyával. No, este volt már, és hát az ember nem csak igével él, ez elég gyarló dolog, hanem ennivalóval is, és mi egyetemisták 7:30-ig kaptunk vacsorát, és a menzánk az a Baross kávéház volt. Rohanva innen a parlamenttől elrohantunk, gyorsan bekaptuk a vacsorát, és rohantunk vissza. A rádió mögött jöttünk, azt hiszem Múzeum utcának hívják, és amikor ott jöttünk el, akkor láttuk, hogy jó Isten, hát mi van itt? Ávós autók sora rajta, géppuskák fölállítva, géppisztolyos ávósok mellette, szállnak le a kocsiról, mentőautó. Mi történt itt? Mentünk keresztül a múzeumkerten, akkor dörrentek el az első lövések. Akkor kimentünk, kirohantunk.
Ezek célzottak voltak?
Még nem láttam. Akkor csak a lövést hallottam. Kirohantunk a múzeumkertből, hogy mi van itt. És akkor mondták, hogy nem látja, egy villamos vezető volt, kezébe volt ez, amivel irányítja az a kar. Még rám is ordított, hogy forradal már maga, hát nem látja, hogy lövik a magyart. Hát aztán hallottunk újabb lövéseket, én hazarohantam a Rádai utcai kollégiumba, ott laktunk, szóltam a gyerekeknek, az évfolyamtársaknak, hogy gyerekek, baj van, a rádiónál már sortűz van, több se kellett, mindenki felöltözött, rohantunk vissza, a múzeumkerten keresztül próbáltuk a rádiót legközelebb elérni, és hát köztem és a rádió között volt még a múzeumkertnek a kerítése. Az ávósok ott álltak a rádió bejárata előtt, meg hát volt egy ilyen kert, és ott is bejárat volt, ilyen négyszögbe, és lődöztek fölfelé. Tehát nem a népre lőttek akkor, fölfelé lődöztek. Szembe, onnan lehet tudni, hogy szembe álltak velük a méterre. A tömeg, és szitta őket, és mondták a szöveget, be akarták olvasni a proklamációt, a pontokat, ifjúság követeléseit, és ehhez nem járultak hozzá, ezt mindenki tudja már, hogy így történt. Egyszer csak megjelent egy teherautó. A teherautó meg volt pakolva lőszerrel és fegyverrel. És érdekes módon ez a teherautó nem hátul jött, ahol a többi, hanem elől a Bródi Sándor utcán, a nép rögtön észrevette, megállította, kiugráltak a kiskatonák, nem ávosok voltak benne kiskatonák, a kocsit fölborították, és a nép rögtön ott fegyverhez juthatott. Na most itt kapcsolódik be Jobbágy Károlynak a megjelent cikke, hogy az oroszoknak ez létérdekük volt, hogy valami kirobbanjon, mert itt akartak maradni. Megkötötték az osztrákokkal az államszerződést, onnan ki kellett vonulni. Itt csak olyan jogon tartózkodhattak, hogy a utánpótlási vonalat biztosítsák, tehát ha ez nincs, akkor nekik innen ki kell takarodni. Tehát ez már eleve gyanús volt, Jobbágy Károly is felteszi a kérdést, hogy hogy jutottak a forradalmárok órák alatt fegyverhez, ahol a fegyverraktárt azonnal kinyitották. Hát a fegyverraktárokat úgy szokták őrizni, hogy oda egy teremtett lélekben nem megy, hanem lőnek rögtön. És itt szó nem volt. Ilyesmit rögtön kinyitották, átadták a fegyvereket a forradalmároknak. Tehát ebben volt, úgy tűnik, szándékosság is, mondjam azt, hogy provokációs hajlam, de az oroszok meg az ávósok nem számítottak ilyen erős ellenállásra. Nos, mikor fölborult ez a teherautó, és a nép kezdte összeszedni a fegyvert, akkor dördült el az első olyan sortűz, ami már embereket is ért, engem is akkor ért. Egy ütést éreztem a vállamon, mindenki feküdt, aki csak lehetett, vagy elbújt. Aztán, mikor vége volt a sortűznek, fölálltak, aki fölállt, én fekve maradtam, oda jött hozzám valaki, és mondja, hogy itt fekszik egy fiú, tüdőlövése van. Mondom, nem tüdő, a vállamat lőtték. Akkor fölkaptak, és rohantak velem. Ettől kezdve így hol világos, hol pedig eltűnt az érzelem, vagy egyáltalán az értelem bennem.
Tehát akkor ez a rádió előtt volt a Bródi Sándor utcában a lövés.
Én a múzeumkertben voltam. De ott a Bródi Sándor utcán meg mindenhová lőttek. Egy ávosoktól elkobzott teherautóra raktak föl, ahol már mások is feküdtek. Aztán éreztem, hogy rohan az autó, hideg csurog végig az arcomon, hát kiderült, hogy egy medikának, egy orvostan hallgató lánynak a könnyei, mert az ő ölébe volt a fejem. Megérkeztünk az Üllői úti klinikára, ott kivraktak, mindjárt engem szedtek le először, mert a tüdőlövés, bevittek a sebészetre, az orvos mondja, valóban tüdőlövés, vágják le róla a kabátot. Mondom, jaj, ne, mert csak ez az egy van. Még erre emlékszem. Aztán többre már nem, nem vágták le a kabátomat, szépen leszedték, lefejtettek. Hát ezen az estén, 1956. október 23-át és történelmet írtunk.
Szökünk el a régi úton, valahol tűnjünk el délen. Nekünk mindegy, hogy Párizs, Texas, hogyha csak túlélni kéne. Énekeld el a Love Me Tender-t, mielőtt a rendőr rád lő. Hiába hajtasz akárhová,
másnap reggel ébredtem, hófehérség minden körülöttem, kórházi szoba. Egy termetes nővérke mosolyogva jött oda hozzám, hogy hogy vagyok. Hát mondom, nagyon jól, hát hogy ilyen körülmények között, persze jól. A jobb karomban egy transzfúziós tű volt megkötve, és jött belém a vér liter számra. A hátamon meg ment ki. Mint kiderült, elől a kulcscsont alatt ment be a golyó, és a lapockámon keresztül jött ki, és a bal tüdőcsúcsot ütötte át. Hát mind a két lukba beletettek egy ilyen tampont, be volt dugva, és elől-hátul folyt, főképpen hátul. Időnként kicserélték alattam a lepedőt, ami már elvéresedett teljesen, mert gumilepedő volt alul, azon rendes, és akkor úgy feküdtem. Délután járatott az idő, mikor nagy csörömpöléssel tankok jöttek az Üllői úton, mert az ablakunk az Üllői úti klinikára nézett. Egyszer csak csend. Istentelen nagy dörrenés, az ablak behullik, kidör, kitörik minden. A tank ugyanis odaállt, egy T-34-es az ablak alá, és onnan tüzelt a Kilián laktanya meg a Korvin köz felé. Hát ezt a dörrenést nem bírták elviselni, az üvegek bedört. Erre jöttek az ápolónők, hogy a hősöket majd kitolják, mi meg röhögtük azt az egészet. Voltunk vagy hárman már ott, akkor sebesültek abba a szobába, és a mozgást kívülről megláthatta valaki, mert egyszer csak belelőttek az ablakon keresztül a plafonba. Hullott a malter rendesen, de a bennünket kitolni akaró nővérkék egy pillanat alatt az ágyaink alatt voltak, úgyhogy a hőstett láttára őrült nagy röhögés tört ki, ők is, meg mi is, már amennyire a körülmények ezt engedték. Tudni, hogy nem volt egyszerű kitolni az ágyat, mert nem volt kereke. Mi meg benne voltunk, és nehezen húztak, vontak. Végül is kivittek a folyósóra, és ott voltam néhány napig.
Olyan állapotban volt Vandi bácsi, hogy ezekre mindenre tisztán emlékszik?
Igen, teljesen magamnál voltam. Semmi fájdalmaim különösebben nem voltak. Hát nem azt mondom, hogy nem fájt, de hát ki lehetett bírni, és nem voltam eszméletlen. Egy percig se. Csak akkor, amikor altattak. A folyóson, az már úgy beljebb volt, védettebb helyen, ott feküdtünk néhány napig, és hát ott is tápláltak bennünket, de hát nem kívánom senkinek. Gondold meg, hogy Nápolyin, Csokiskekszen, Nugáton élni napokig, hát nézni nem bírtunk a csokoládéra, és még életemben olyan jól ilyen sós löty nem esett, mint amikor egyszer ilyen csontlevesnek tűnő valamit hoztak plé pohárba, csodálatos volt. De hát ez érthető, mert a kórház nem volt, a klinika nem volt felkészülve arra, hogy sebesültek jönnek, és ennivalót meg nem tudnak behozni, úgyhogy a környék presszóiból, boltjaiból behordták, amit lehetett, és azzal letettek bennünket. Később átvittek minket a elmeosztályra, ahol minden le volt kerekítve, kilincs sehol, és akkor ott már úgy feküdtünk, mint a heringek. és ott már voltak köztünk orosz sebesültek is, akik úgy tudták, hogy bizony ők Suezben vannak. Egy kijevi egyetemista is volt velünk, egy mérnök hallgató, és ő úgy tudta, hogy Kijevbe dobták le, Csepelen esett le, aztán úgy került oda be. Hát rettenetes sebesülteket láttam, bokából hiányzó végtagok, meg félkar, meg rettenetes, és ezek szerencsétlen oroszok voltak a legrosszabbak, összeégve, szétlőve, nagyon szenvedtek, és úgy fél delíriós állapotba hívták a mamát, mert hogy nekik is van anyjuk, feleségük, gyerekük esetleg, és becsületére váljon az orvosoknak, hogy úgy kezelték őket, mint minket, nem tettek különbséget a sebesültek között, hát erre esküdtek meg. És az volt a döbbenetes, hogy ügyeletes orvosok voltak csak bent, mert váratlanul jött a dolog. És néhány medikus meg bejött, és asszisztáltak a műtétnél. Volt olyan másodéves egyetemista, aki szétlőtt kezű sebesültnek varta össze a kilógott ujjainakat, és írtó boldogan jött mesélni, mert egyetemisták nem nagyon voltak a sebesültek között. Ott, abban a szobában jött, hogy te képzeld, Bandi, összevartam, és azt az ujját mozgatja, amelyiket kell. Borzasztó körülmények között hősiesen dolgoztak ezek az orvosok, minden tisztelet az övék.
Azért mégis voltak halottak is elég nagy számban, de ez a korszak lezárult, gondolom azzal, hogy Bandi bácsi valamikor kikerült abból a kórházból.
Ennek azért története van, és még odébb van a dolog. Ugye kimentek az oroszok, én rólam úgy tudták az évfolyam társaim, hogy eltűntem, meghaltam, egy szabolcsi kislány keresett meg, és megtalált, és aztán mondta az évfolyam társaknak, hogy megvagyok, a klinikán vagyok tüdőlövéssel, akkor megindult a látogatás, évfolyam társak, mindenki, mennyasszonyom is jött, és hát gyógyultam. Negyedikén jött a második támadás, mi azt hittük, ugye naivak, hogy legyőztük a világ legnagyobb hadseregét, de nem, ők hazudtak, mert hát mindig. Közben ment a rádióban az amerikai elnökválasztási kampány, ezen a tábornok kampányolt, és bőgött a rádió, minden szobába be volt vezetve, hogy csak addig tartsatok ki, míg megválasztanak, és akkor megy a segítség. Persze nem jött. Mint mindig, nyugat, mindig cserbehagyott bennünket, akár törökökről volt szó, akár mikor, akár oroszokról volt szó. Mi csak arra voltunk jó, hogy megvédjük a művelt nyugatot. Most is ez volt, és mint később kiderült, állítólag az amerikai külügyminiszter táviratban tájékoztatta Moszkvát, hogy ők nem avatkoznak bele, és ezt az ügyet gyorsan intézzék el. Hát elintézték. No, amikor vége volt az egésznek, és leverték a forradalmat, akkor megjelentek az oroszok a kórházba, és vitték el a sebesültjeiket, a saját sebesültjeiket. Na de látni kellett volna azoknak az arcát és a rémületét. Vajon miért voltak ezek olyan kétségbe esettek? Miért voltak olyan nyugodtak köztünk, és miért voltak olyan megrettenve, mikor megjelentek a testvérek? Valamit ezek tudhattak. No, elég az hozzá, hogy elvitték őket, és akkor egy-két napon belül eddig ismeretlen civilek jelentek meg, hogy eddig a kezelés hát spontán volt, az orvosok ugyan tudták, hogy kit hogyan kell kezelni, mit kapott, hogy kapott, de hát ez azért egy bizonytalan dolog, most már orvosváltás is jön, kartonokat kell felfektetni, hogy minden meglegyen, nacionálét kell csinálni, és hát akinek van, adja oda a személyigazolványát, és akkor ők megcsinálják. Meg is csinálták, aki odaadta. És aztán fölrakták őt egy hordágyal, és elvitték, hogy egy más kórterembe viszik. Hogy hova vitték, azt nem tudom. De minden esetre rövidesen megjelent egy nővérke, mert most már itt volt a frontvonal, bent a kórházi kórterembe, és kezdte végigjárni a sebesülteket, hogy ne adják oda a személyigazolványukat, ne mondjanak semmit, mert ezek elviszik a sebesülteket. És nem tudni, hogy hova. Hozzám is jöttek, kéri tőlem a koma, hogy adjam oda a személyigazolványt. Ó, ne viccelj már, hát nincs nekem, azt sem tudom, hol a ruhám. Az elveszett. Hát aztán akkor diktáljam be, mondom, jó, rendben van, majd gyere vissza később, mert egyelőre rosszul érzem magam. Jó, majd visszajövök. Elment, közben megjött három barátom az egyetemről, és mondtam nekik, hogy baj van, fiúk, mert ez és ez van. No, a nővérkét keresétek meg, megkeresték, elkérték a ruhámat, kimentem, szortyogott még a hát, amikor levegőt vettem, akkor sípolt a lukon. Kimentem a WC-be, fölöltöztem, és kiléptem a kórházból. Ja, még valamit elfelejtettem mondani. Nem értettem hosszú időn keresztül, hogy miért vesz engem körül valamilyen meg nem érdemelt tisztelet, vagy olyan furcsa atmoszféra. Sokáig nem értettem. Úgy éreztem, hogy azért, mert hogy én voltam az első sebesült, engem operáltak elsőként, és hát ezért talán hozzám küldték az újságírókat, az orvosok, meg egyebek. Aztán kiderült, hogy nem. Az ekém zsebébe ugyanis volt egy feszület. Nagyanyámtól kaptam, egy ilyen karmelita szerzetesnek a nagy rózsafüzérjéről származott, ilyen ébenfa berakásos feszület volt ez, és ez a zekémnek a felső zsebébe volt. És amikor levették rólam, akkor ezt a feszületet megtalálták. És ennek, később kiderült, ennek köszönhettem ezt a tiszteletet. Nos, a kórházból kimentünk, klinikán mentem végig a Üllői úton, és akkor szedték össze az oroszok a halottaikat az Üllői úton, gondold meg, lapáttal. Lapáttal szedték föl a tankok által fölkent halott embereket. Rettenetes volt. Lánykollégiumba helyeztek el akkor az évfolyamtársaim, és másnap mentem föl a nagymamámhoz a Gellért-hegyre, útközben köhögésroham volt, felszakadt a seb, bevérzett, úgyhogy ez aztán egy újabb műtétet eredményezett, amit 57. januárjában végeztek Debrecenben, Schnitzler professzorék, és februárban már az egyetemen voltam mindössze. Egy hetet késtem, és úgy fogadtak engem ott a professzorok, meg mindenki, nagy szeretettel, védelemmel, senki nem bántott.
Közben meg sem tudtam szólalni, hiszen olyan szépen összefogottan mondta el Bandi bátyám az egészet, és hát megmondom őszintén, egy kicsi könycsepp is majdnem megcsillant az én szememben is, hiszen ez egy óriási dolog, hogy óriási szerencse. A Jóisten azért védte, megvédte, a feszület is segített, Jézus Krisztus is. És utána volt-e valamiféle retorzió? Kiderítették-e Bandi bátyámról, hogy mi volt?
Semmi retorzió nem volt, és visszautaljak az előbbi mondatodra. A golyó olyan helyen ment át, hogy a balkar idegplexusa és a tüdővéna között 1 centiméter van. Ott ment el. Ha egyik oldalra megy, azonnal elvérzek, ha másik oldalra megy, megbénulok. Szűz Mária kötényében voltam. Visszatérve a kérdésedre. Nem volt retorzió, bár engem egyszer behívtak a 3x3-asokhoz, más ügyben, de a fejemhöz vágták, hogy maga 56-os, de nagyon nem feszegették, mert engem már este 10 órakor műtöttek. A komik szerint pedig 0 óra pár perckor kapta az ávó az első tűzparancsot. Hát akkor én tulajdonképpen kinek az áldozata vagyok? Úgyhogy ezt nem nagyon forszírozták.
És akkor simán ment tovább az egyetem, és akkor a karrier is.
Semmi probléma nem volt, annyira nem, hogy amikor végeztem az egyetemen, meghívtak tanársegédnek a Földrajzintézetbe, egyedül azért nem vállaltam el, mert nem tudtak lakást adni. Egyébként semmi. Ebből semmi hátrányom nekem nem származott az életem során. Inkább előnyöm, mert érlelt bennem sok mindent.
És mikor merte elmondani először ezt a történetet?
Én nem titkoltam ezt különösebben soha. Érdekes volt egy pedagógus továbbképzés Bükszentkereszten. És ott volt egy költő, Kozma Laci, akinek könyvei jelentek meg ilyen, hogy életnaptár, meg egy életnaptár, kettő, katolikus könyvkiadó és katolikus költő, és ott beszélgettünk, és mondta, hogy erről is szó volt, és nem írnád le? Miért ne? És akkor nekiültem, és leírtam, és megjelent ez a könyvébe, minden napra egy azért életnaptár, hogy szétosztva napokra, a Korda könyvkiadóban jelent meg, és ez volt az első, hogy úgy nyilvánosan is. De sosem titkoltam. Itt is volt már rá példa. A rendszerváltás után többször is.
Akivel ilyen megesett, azt vagy akkor megbüntették, vagy pedig a rendszerváltás után abból élt szinte. Mert azért mondjuk ki azt is, hogy voltak olyanok, akik ott voltak, de azért erőteljesebben hangsúlyozzák, hogy ott voltak, mint mások. Tehát politikusok is lettek, és ebből tudtak élni. Bani bácsi mindig szerény ember volt, hogy végül is ilyen szinten olyan természetességgel meséli el ezt, mint hogyha veled is megtörténhetett volna.
Igen, ha én most azt mondom, hogy szerény ember vagyok, akkor szerénytelennek látszom. De én ezt úgy éreztem, mondták már mások is, hogy miért nem írtam illetékes helyre, hogy nagyobb nyugdíjt kapjak meg egyebet. Bevallom őszintén, én ezt nem tartottam valahogy erkölcsösnek. Nekem gátlásom volt, hogy most azért, mert én ott voltam és valamit tenni akartam, ezért most én ellenszolgáltatást várjak. Nem hiszem, hogy bármelyik 48-as honvéd, aki megsebesült, megsérült, várt volna ezért valamit. Hát én sem.
Elhangzott riportunkban dr. Legány Andrást hallották. Következő riportunkban Konyhás István Darusza kértőt hallják.
Annyira benne van az összes népnek a mitológiájában, meg a hagyományában a daru, hogy valahogy igazából soha, tehát ugye itt is, amikor még itt nagy, meg volt a nagy vizek sárét, meg ecsedülláp egyebek is költöttek ezek a darak, akkor is ugye gyakorlatilag a vadászok is nagyon vigyáztak rá, hogy még véletlenül se pusztítsák, véletlenül se lőjék le. Úgy gondolták, hogy ha elejtenek egy darut, akkor az egy életre szóló kárhozatot hoz maga után, és akkor szerencsétlen fogja érni azt az ember, tehát ugye annyira benne van így a néphagyományban, meg a mitológiában, és hogy egyszerűen nem bántják. Meg az igazság, hogy annyira nincs is nagyon kialakulva. Tehát amikor itt van a sok liba, fiatal libák, meg kacsák, azokat jobban vadászák, ennek van a hagyománya, tehát ilyen veszély nem fenyegeti egyenlőre a darut. A másik pedig az, hogy olyan óvatos mihelyest elkezdenék ezt bárki is vadászni, azonnal arrébb mennének, áthelyeződnének ezek a vonulási helyek, tehát nagyon iszonyú intelligens, nagyon jó fel tudja mérni a távolságot, azt, hogy hol tud táplálkozni, hol, mi az a távolság, amik például közelengedheti a embert magához, például, hogy itt vagyunk a toronyban, és teljesen tudják, hogy itt mennek mindenfelé körülöttünk, még kint mondjuk egy táplálkozó helyen nem tudnánk ilyen közel menni hozzájuk, még óvatosan sem nagyon. Itt meg gyakorlatilag még felénk repülnek.
Tehát most nem félnek, mert tudják, hogy
nem fogjuk őket elfogyasztani. Egyébként fecskét sem, illetve hát sok más olyan madarat sem, sokat nem tudnék most felsorolni, nem fogyasztja az ember, a darut sem. Hát gondolom, hogy meg lehetne puhítani a húsát, tehát nem lenne ez rossz, csak éppen ez lett a szokás, vagy kevés volt belőle?
Emiatt, hogy igazából úgy mondom, hogy máshogy hasznosították, tehát ugye ez olyan, mint a baromfi udvarban is valahogy a pávát olyan nagyon nem eszik meg. Igazából ugyanolyan ehető lenne a húsa, de mégse fogyasztották, mégse fogyasztják, ugyanígy van ez kb. A darúval is, hogy tehát nem mérgező a húsa, teljesen rendben van. Nem mondom, hogy főleg ugye Észak-Afrikában, ha úgy adódik, találnak egy sérültet, vagy elpusztultat, akkor nem fogyasztják el. De célirányosan nem vadásszák.
Még játszanak is fent a levegőbe, úgy látom. Szép nagy csapatot látunk innen. Lehet satszolni, hogy mennyi lehet ez a szám?
Hát vannak konkrét számolások, amik ilyen elég standard módszereken alapulnak, azért ez így gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy biztos, hogy van hiba százalék, tehát nem lehet darabra megszámolni, viszont nagyon jó lehet a madár mennyiségnek a dinamikáját számolni, mert mindig ugyanazzal a módszerrel, és még arra is vigyázunk, hogy ugyanazok az emberek számolják lehetőleg, ezért ha hibázik is, akkor mindig ugyanannyit hibázik nagyjából, tehát ugye ebből az a lényeg, hogy dinamikát azért nagyjából be lehet lőni, illetve volt ilyen kontroll ellenőrzések még nagyon a kezdeti időszakban, amikor le is fotóztuk például a csapatokat, pedig akkor még nem is volt digitális technika, és ugye fekete-fehérre elég komoly pénzbe került, mire lefotóztuk a csapatokat, meg valaki számolta, és utólag ugye megint vissza tudtuk számolni a fotók alapján, és gyakorlatilag egy ilyen 5-7%-os tévedés van a számolásba, tehát azért elég pontosan meg lehet őket számolni. Itt most, ami már most bent van, ez egy olyan, ugye az ember tudja, hogy mennyi, amikor tele van, és ahhoz lehet viszonyítani.
Itt tele lesz?
Hát nem lesz tele az egész tó, de azért még lényegesen több fog érkezni. Nagyjából a fele, tehát egy olyan 12-14 ezer madár van most bent, és minimum ennyi még fog jönni.
És a libák is vissza fognak jönni?
Hát ők már nagyon sötétbe fognak visszajönni, tehát azokat már igazából, hát megvárhatjuk, csak értelme nincs, mert legfeljebb halljuk, ahogy jönnek befelé. Ők majd inkább mennek kifelé, tehát lesz, amikor jön a sok daru be, a libák pedig akkor indulnak kifelé táplálkozni.
Sok madárhang közül azért a darvak hangja elnyomja a környéken mindenfajta madárét, sőt még talán a milyenket is elnyomná. Meddig szoktak ők beszélgetni?
Hát így este, amikor bejönnek, akkor még elég sokáig fürdenek, tollászkodnak, ugrabugrálnak, akkor adják ezeket az ilyen kiabálós hangokat, ami néha hallunk ilyen fiatal sípoló hangot, ez a fiatalnak a hangja, ez a vékony sípoló hang, és de általában hát egy sokszor volt, főleg régebben, amikor még ugye kinn aludtunk velük, olyan rádióadók voltak rajta, hogy csak pár kilométeren belül adott, és ezért így rádióztuk őket, különböző frekvenciákat kellett keresgélni, és nagyjából olyan 10-11 óra körül, hiába van benne 18-20 vagy 50 ezer madár, egy pillanat alatt elhallgatnak, és akkor teljesen ilyen hajnal 4-5 óráig csendben vannak, akkor elkezd egy-kettők rúgatni, és onnastól kezdve percek alatt hangzavar van.
Bár ti nem a madárnak a magatartását vizsgáljátok, hanem a vonulást, illetve tehát az élet körülményei, de azért érdekes egy darunak az élete is, gondolom. Keveset tudunk még ugye arról, hogy milyen fajta magatartásuk van. Nehéz is a madaraknak ezt a szokását kutatni, vagy lehetetlen is lenne?
Inkább az okokat nehéz megérteni. Tehát például az most is, ugye, amikor táplálkozó helyeken is nézegetjük, egyrészt ugye keressük a színes gyűrűs, meg azért próbálunk némi ilyen kis viselkedés mintákat, hogy valamiket felfedezni, hogy azért mégis hogy mint viselkednek. És például az megfigyelhető, hogy még most is tanítják a fiókákat, ugye a családok együtt vannak, már ez is egy fontos információ, és ugye Finnországban, amikor még tényleg csirkényi a kis darú, akkor is leszedi a bogyót, odaadja a száját, vagy a csőrébe, tehát gyakorlatilag leszedi helyette a anya madár, és ez itt is megfigyelhető, hogy még ha például Lucerna földön a pockokat, ha meg is fogja, akkor van, hogy odaadja a fiókának, tehát pedig már tud táplálkozni, elrepült ide 1500 kilométert, és mégis gyakorlatilag van ilyen fajta etetés, ha lehet ezt etetésnek mondani.
Ha családok együtt vannak, ez mit jelent? Azt, hogy az idei családok, vagy pedig azok is, akik mondjuk ezelőtt 2-3 évvel vagy 5 évvel keltek ki, hogy erre még nem sikerült úgy bizonyítékot szerezni. Bár lehet, hogy éppen egy színes gyűrűzés hozhat erre eredményt is.
Igen, hát ez egy nagyon fontos cél is, hogy ugye ilyenkor mindig, hát két vonal van, egyik az ugye, hogy próbáljuk, tehát legyen olyan madár is, kerüljön olyan madára is gyűrű, aminek a családjában vagy ott, tehát a szülőknek nincs, de az is fontos, hogy olyan madarat meggyűrűzni, aminek a családja, tehát a valamelyik szüleje szintén gyűrűs, ugyanis itt tényleg nyomon követhető együtt a család. Tehát például az még gyakorlatilag ez a ilyen színes gyűrűs megfigyelés bizonyította azt, hogy nem az van, hogy egy fiatal tetett, hanem azt a fiatal. Tehát ugye volt olyan felnőtt madár, ami gyűrűs madár volt, az költött, és annak sikerült a fiókáját meggyűrűzni. Itt pedig Magyarországon együtt láttuk mind a két fiókára került gyűrű, az is, illetve az anyamadáron is volt egy gyűrű, és a három gyűrűs az gyakorlatilag együtt mozgott. Tehát végül is így biztos, hogy az a család marad együtt, nem pedig annyi, hogy egy fiatalt maga mellé vesz, hogy ad a fiatalnak enni. Viszont gyakorlatilag ennyi a együttlét, tehát már visszafelé széthúzódnak. Egyrészt ugye 2-3-4 éves korukra lesznek ivarérettek a darvak, tehát nagyon nincs is dolga, nem is nagyon megy vissza a költőhelyekre ezek a fiatal kajtármadarak. Ugye itt Magyarországon is 1500-2000-2005 madár itt szokott nyaranta marad, illetve a terelőhelyek környékén is van, hogy ott maradnak sokáig, mert gyakorlatilag ugye még nem költenek.
Elhangzott riportunkban Konyhás Istvánt hallották a daruvonulás helyszínéről. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak, Bartók Beáta zenei szerkesztő és a technikusok Fehér József, valamint Kvaszinger Jenő nevében is. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes!